Szeretettel köszöntelek benneteket. Folytatnám a múlt héten elkezdett prédikációt. A kenet működéséről beszéltem, és a kenet és a benső gyógyulásnak a kapcsolatáról igazából. Nehéz egy kicsit, amikor így szolgálnak előtted, hogy kicsit átvezért az üzenetet, de próbáljuk meg, és eszembe jutott most a Jakab levele. Ugye én is múlt héten beszéltem a kenetről, mint igazságról, leginkább a kenet és az igazság kapcsolatát fejtettem ki, és a világosságot, és ugye beszéltem erről is, hogy a kenet azért van, legfőképpen, hogy a megtévesztés ellen föl legyél fegyverkezve. És ugye beszéltem erről is a Lali, hogy nagyon sok ember nem ismeri fel a saját maga állapotát a megtévesztés miatt, és nem csak az Antikrisztus munkája az, amit le kell lepleznünk, hanem a saját magunk életében is a sérülések, elutasítottság, fájdalmak. És közben beszéltél a Jakab levelet, nézzétek meg, a Jakab levél jutott eszembe. Jakab 1. Képbe vagytok, jól vagytok, mindenki jól van. Képesek vagytok venni az üzenetet alázatos szívvel, még hogyha kicsit kemény is, mint a nehéz, akkor is. Nyitott a szív, ez kell ugyanis. 21-es. Elvetvén azért minden undokságot és gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Egy beoltott igéről beszél Jakab. Tehát olyan, mint egy injekció. Isten szolgál feléd, és igéket olt beléd. Beléd akarja pontosan oltani az igét, hogy ne menjen félre, hanem bekerüljön az embernek a szívébe, lelkébe. És azt mondja Jakab, hogy neked az a feladatod, hogy minden undokságot, szennyet elvessél, gonoszság sokaságát, hogy a beoltott ige meg tudja tartani a lelkedet, helyre tudjon állítani, meg tudjon téged gyógyítani. Szelídség. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon csendes vagy, nagyon kedves, hogy úgy nézel, mint egy kis borjú, kis lyuk. Szoktak így nézni emberek. A szívről van szó, a szív szelídségéről. Milyen a szív, amikor szelíd? Nincs benne ellenállás. Nincs benne ellenállás. Nincs benne lázadás, hogyha hallja Istennek az igéjét. Vagy amikor egy testvér szól neki. Nyitott. Nagyon ott van a Szent Szellem szelídsége benne. Ilyen állapotról beszél Jakab. És akkor tarthatja meg a lelkedet az ige. Ezért neked így kell jönni Isten tiszteletre. Úgy kell otthon igét tanulmányoznod, hogy előtte letérdelsz, ha kell, megtérsz. Uram, megkeményedett a szívem az utóbbi hetekbe, az utóbbi hónapokba. Lágyítsd meg a szívemet. A szelíd, csendes szellem romolhatatlansága. Az kedves Isten előtt, ezt mondja, ugye? A nőkről. De ez nem csak a nőkre vonatkozik, hanem ez a szellemednek az állapota. Akár férfi vagy, akár nő. Egy szelíd, csendes szellem romolhatatlansága. Mindig így kell hallgatnod az igét, amely élő ható, amely elhat a szívbe. Az igének a helye ott a lélek, hogy bemenjen a lélekbe. Elhat a csontokba, a velőkbe. Teljesen át akar téged világítani az ige. Az igének megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Hallgatod, rengeteget hallgatsz. De az egész attól függ, hogy mit értesz meg, hogy milyen a szívednek az állapota. Kész vagy-e változásra? Kész vagy-e fejlődésre? Megcsaljuk magunkat, hogyha úgy hallgatjuk Istennek az igéjét, hogyha nem akarunk változni, vagy ha a szívben ilyen ellenállás van. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, hogy milyen volt. Pont tegnap mondtam valakinek, szó szerint beszéltem neki erről az igéről. Most képzeld el azt, hogy reggel fölkelsz, és belenézel a tükörbe. Mit csinálsz, ha látszott egy pattanás, vagy egy ragyát, vagy a smink el van kenődve? Nem természetes módon is kijavítod? Nem mész el a tükör elől? Hát belelátsz a tükörbe. Hogy így áll, össze-vissza áll a hajad. Jó az, eljössz így? Nem. Akkor depressziós vagy talán. De egyébként nem. Belenézel a tükörbe, azért nézel bele a tükörbe, hogy megnézd, hogy ki vagy. Hogy megnézd, hogy jól nézel-e ki. És az ige tükör. Egy nagyon szent dolog. Egy nagyon szent dolog. Istennek a szava, amely hétről hétre szól hozzád, vagy otthon, ahogy olvasod. Nem viszonyulhatunk úgy az igéhez, hogy belenézel az igébe, szól hozzád, és te azt mondod, jó van az. Az ige ezt mondja, de én nem reagálok semmit. Mert akkor megnézted, és elmész, és ugyanolyan maradsz. És minél több ilyen élményed van, ahol az ige nem tud bemenni a szívedbe, annál több megcsalattatás lesz az életedbe sajnos, saját magaddal kapcsolatban. Főleg ebbe a rohanó világba. Ha nem töltesz időt a Szent Szellem jelenlétében. Ezért, mikor igét hallgatsz, vagy például itt vagyunk ebben a sorozatban, tényleg imádkozzál azért, hogy az összes megcsalattatás a szívedből kikerüljön. Ami azért történt, mert megnézted magadat a tükörbe, és mégse láttál semmit. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató. Sőt, cselekedet követője lévén az boldog lesz a cselekedetében. Az ige szabadság. És amikor nagyon sérült vagy, és nagyon beteg és elutasított, akkor úgy érzed, hogy az ige az ellenséged. Azt érzed, mintha bántana, fáj. Amikor egy sebzett állapotban vagy, és hallgatsz egy bizonyos fajta témát, főleg egy olyan témát, ami neked a legnagyobb problémád, akkor fáj. Mert az ige kard is. De mégis a szabadságnak az igéje. A szabadság törvénye az ige. Amikor végül úgy döntesz, hogy belenézel abba a tükörbe, és fölvállalod azt, amit látsz, és fölvállalod az igét, akkor a szabadság tölti be a szívedet, lelkedet. És ez a pillanat az jó állapot, ahonnan kezdve elkezdesz tudni változni. Dicsőségről dicsőségre. Ahogy a 2 Korintus 3-ban az új szövetségről beszél Pál, az új szövetség szolgái, arcukon nincsen lepel az új szövetség szolgáin. Teljesen lehull a lepel. És ez nem csak a vallásnak a leple, hanem minden lepel, ami rárakódik az évek alatt, az évtizedek alatt az életedbe. Szégyen, elutasítottság, lázadás. Ezek a sérülések ott vannak rajtad, ez is egy leplet hoz az arcodra, a szívedre. És nem tudod Isten úgy szemlélni már, ahogy ő szeretné. És nem tudsz elváltozni dicsőségről dicsőségre. Ahol az Úr szelleme, ott szabadság van. Ahol a tiszta ige van, ott szabadság van. Meg kell hajolnunk az ige tekintélye előtt, és azt kell mondanunk, hogy Uram, változtass. Én az új szövetség szolgálója akarok lenni, aki dicsőségről dicsőségre el tud változni. Amen? Ez nem csak egy szó, hogy dicsőség. Ezt nem én találtam ki. Tudod, amikor nagyon-nagyon keserű vagy, azt mondod, hol az Úr dicsősége? Mi az, hogy dicsőség? De az igéről beszélek. Amikor a lágy a szíved, egyből vissza tudsz csekkolni. Akkor nem lesz tőled távol a dicsőség. Amikor keserű vagy, amikor cinikus vagy, akkor már elveted. Hagyjuk már a dicsőséget, hát semmi nincsen. De akik szemlélik, belenéznek ebbe a tükörbe, akiket a Szent Szellem változtat, akiről lemegy ez a lepel, az el tud változni dicsőségről dicsőségre. Nézd bele a szabadság tökéletes törvényébe. Ott kezdődik a gyógyulásod, ott kezdődik a helyreállásod. Amen? Dicsőség az Úrnak. Na, akkor szerintem átvezettem, nem? Valahogy. 1 Péter 2:24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel gyógyultunk meg. Múlt idő. Meggyógyultunk az ő sebeiben. Mert olyanok voltunk, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Amen. Jó, hogy van pásztorunk, nem? Jó, hogy van egy pásztorunk, jó, hogy már nem egy kóborló juhok vagyunk, nem? Nem egy tévelgő juhok vagyunk, mert ilyenek voltatok. De most már megtértetek a lelketek pásztorához. Amikor neked van pásztorod, egy személyes pásztorod, akkor érzelmi gyógyulásokon fogsz tudni átmenni. Amen. És azt veszed észre, hogy tényleg megvidámítja a szívedet, megvidámítja a lelkedet. Mert a pásztor ugye füves legelőkre visz. csendes vizekhez terelget, lelkedet megvidámítja, hol vezet? Az igazság ösvényein, ahogy múlt héten is mondtam. Igazság és kenet, szét nem választható. Szüksége van a lelkednek ahhoz, hogy valaki pásztorolja. Mindig szüksége van. Innen tudod, hogy milyen állapotban vagy. Ha egy hosszú idő óta nincs pásztora a lelkednek, azt érzed, hogy pontosabban nem élsz át érzelmi gyógyulásokat, nem jössz ki a fájdalmakból, akkor baj van a pásztori kapcsolatoddal, a pásztorral való kapcsolatoddal. Tudjátok, Isten megteremtette a lelkünket, és úgy teremtette meg a lelkünket, hogy annak szüksége legyen beteljesedésre. A lélek önmagában nem egy bűnös dolog. Isten adta a testet, a lelket, a szellemet, ugye? Ugye persze a világ az megfordította. Mi tudjuk, hogy a szellem a legfontosabb, aztán van a lélek, ugye? És a test. De a lelkedben megelégedést kell érezned. Tehát Isten, amikor megérint az igével, amikor megérint a kenettel, ezt nem úgy teszi, hogy a lelkedet kihagyja, és ilyen robot leszel, és csak a szív, meg a szellem, és akkor ilyen merev ember leszel, hanem a lelkedet eléri mindig az ige. Ha te füves legelőkön vagy valóban, ha csendes vizekhez oda vezet téged az Úr, akkor biztos, hogy van pásztorod. És ott meg leszel vidámítva. Én teljes szívből hiszem, hogy egy újjászületett kereszténynek az igét egy jó állapotában úgy kellene tanulmányoznia, hogy még az arca is felvidul. Komolyan? Még az arca is felvidul. A lelke, ahogy mondja azt hiszem a 19-es Zsoltár. Az Úrnak törvénye tökéletes. Megeleveníti, helyre állítja a lelket. Minden egyes biblia tanulmányozásod, igeolvasásod alatt a lelkednek is gyógyulnia kell. Ez egy tudatos bibliázás. Olvasom az igét, és a lelkemet is engedem, hogy áthassa az Isten igéje, az igének a szeretete. Helyre állítja a lelket. A nefes van itt. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Ezzel jutott eszembe. Megvidámítja a szívedet az ige, ha jó állapotban van a lelked. Komolyan. Egyszerűen föl tudsz kelni egy bibliázásból, ott vagy a szobádba, vagy reggel iszod a kis kávédat, és haj, de jó, Uram, micsoda élményt adtál. Ó, de jó az ige, fantasztikus, Uram, úgy megkented. És akkor meg benézzél a tükörbe, hát az arcod is megváltozik, így van. Ahogy a 34-es Zsoltár mondja, hogy akik őre ránéznek, mit csinálnak? Arcuk felvidul. Ha az ő arcára nézel, és nem magadra, az arca felvidul. És ott mondja egyébként, pont úgy emlékszem, ott mondja, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog ember az, aki ő benne bízik. Érezd, tapasztald, lásd meg belülről, a lelkedből, a szívedből, hogy jó az Úr. Ez egy tapasztalati kereszténység, és tapasztalati az egész Isten keresésünk. Múlt héten, hogyha múlt heti elhangzottakra, Lali mondta, hogy nem mondja, mert nem is akarom elmondani, kérlek, hogy aki nem hallgatta az előző tanítást, azt hallgassa meg, mert ez ráépül. Most nincs időm, hogy erről beszéljek. De szeretném újból leszögezni, hogy ez a tanítás sorozat, vagy például a mai tanításom, azoknak az embereknek való, akik valóban meg akarnak gyógyulni. Akik valóban meg akarnak gyógyulni. Akik nem akarnak meggyógyulni, azok tulajdonképpen fölöslegesen hallgatják majd a neten, fölöslegesen ülnek itt. Olyan embereknek való ez a tanítás, akik nem félnek attól a szótól, hogy megbocsátás, elengedés. Olyan embereknek való, akik nem félnek a bűnbánattól, a bűnbánat szótól. Olyan embereknek való ez az üzenet, akik meg tudnak térni. Mert higgyétek el, ha jól belegondolsz, és tényleg aláásod a dolgokat, minden sérülés, seb, főleg keserű gyökér alatt megtérés problémák vannak. Ha te ezt fölismernéd, hogy a keserűség gyökere azért van a szívedbe, mert valamiből meg kell térned, valamit el kell engedned, nagyon gyorsan helyreállnál. Tudjátok, amikor Istent imádjuk, aki tudja, mi az, hogy imádás, majd ezt is hozzá kell tennem, aki ismeri a kenetet, és kapcsolatban van Isten szellemével, az nagyon gyorsan regenerálódna. Hitből beszélek, de tudom, hogy valóságos. Ahogy a Lali is mondta, hogy nagyon sok gyógyulást éltünk át. Aki ismeri az imádás atmoszféráját. Ugye kik imádják Istent? Hogy kell imádni Istent? Szellemben és igazságban. Való igazságban. Nagyon gyorsan regenerálódnál. Azért mondom többször, hogy legyen hited. Nagyon gyorsan regenerálódnál, ha Istent gyakran imádnád. Vannak olyan sérülések, sebek, fájdalmak, amiből nagyon gyorsan helyre tudsz állni. Szinte idézőjelben mondom, de tényleg idézőjelben, rutinná válhat, hogy meggyógyulj egy pofontól, egy gyors valamilyen sérülésből, ha odamész, és a nap le nem megy a haragodon, és aznap kezeled a dolgokat. Nagyon gyorsan regenerálódnál. Természetesen vannak olyan sérülések, különösen mondjuk a gyász, vagy egy súlyos betegség, amiből nem lehet azonnal kijönni. Nem lehet azt mondani, hogy egy hét után, de azonnal meg fogsz gyógyulni, valakit elveszítesz. Föl kell készülnöd rá. Ez a világ nem egy könyv nélküli élet. Ezt tudnod kell. De Isten gondoskodott a Szent Szellem által arról, hogy te folyamatosan, rendszeresen meggyógyulj. Amen? Nyilvánvaló, hogyha gyászér vagy súlyos betegséggel küzdködsz, nehezebb a helyreállás. De én hiszem, hogy kenetet kaptatok a Szenttől, és mindent tudtok. És hiszem, hogy az a kenet, amit kaptunk, az a mennyből való, természet feletti. Onnan jön, ahol nincs fájdalom, ahol nincs semmi sóhaj, ahol teljes egészség van. És egy darabot le tud hozni a kicsi szívedbe. Egy kicsi érintést. Ha picit gondolkozol azon, hogy a kenet Isten trónjáról jön. És így állsz hozzá. Ó, bennem van Isten lenyomata. Bennem van ez a mag, amitől én isteni természet részeseve vagyok. Micsoda kiváltság! És ha így állsz a sérüléseidhez, keserűségedhez, kicsit más, nem? Kicsit más. Természet feletti erő van bennünk. Természet feletti. Azért mondom, hogy kicsit a gondolataidat eláztassa az, amiről beszélek. És azért beszélek most lassan. Nem az a célom, hogy siessek, hanem az a célom, hogy mindenkinek meglágyuljon a szíve, és azok a rossz magok kikerüljenek, amik gátolják a gyógyulásodat, szabadulásodat a mai nap. Ha én úgy hallgatnák egy prédikációt, mondjuk egy olyan prédikációt, amit ti, és ha úgy hallgatnék egy prédikációt, hogy belül lenne egy ellenállás, vagy egy tagadás az üzenettel kapcsolatban. Felismerném azt a reakciót, például ilyen reakciókat. Ó, ez nem tudja, miről beszél. Ó, hát az én fájdalmam senki nem érti meg. Olyan mély. Ha úgy hallgatnék egy prédikációt, hogy az lenne a szívemben, hogy te úgyse értesz meg, akkor egyből tudnám, hogy én megvédem a sérülésemet. Megvédem magamat. Hogy be ne kerüljön oda valami, aminek be kéne kerülnie. Rögtön felismerném már, rutinosan, hogy baj van. És azt mondom, ha te így hallgatod ezt a mostani prédikációt, a mait, a múlt hetit, akkor azt mondom neked, hogy te nem vagy kész gyógyulásra. Te nem vagy kész szabadulásra. Először dolgoznod kell azon, hogy így hallgasd a prédikációt, ahogy mondom. Szelíden, hogy ne legyen benned lázadás, elutasítás. Én akkor megtérnék. Megtérnék. Dicsőség az Úrnak. Na, nézem már a jegyzetemet, hogy miről akartam beszélni. Van olyan, hogy a Lali is beszélt a belső gyógyító kenetről, hogy egy természet felett érintéseket éltünk át. Nagyon sokszor, tényleg nagyon sokat szolgáltam én is lányok, nők felé belső gyógyító kenettel. Tudjátok, nem csak mély fájdalmakat tud az Úr gyorsan kivenni, tud olyan traumákból is megszabadítani, amire nem is gondolsz, hogy egy érintéssel meg tudna szabadítani. És több ilyenben volt részem, ahol olyan mély traumákból szabadított meg Isten embereket, hogy én magam se hittem el. Komolyan, nekem is volt ilyen érintésem. Egyszer imádkoztam valakiért, most eszembe jut hirtelen, válásból imádkoztam, válással kapcsolatban. Nagyon mély traumákat élt, tehát hosszú évtizedekig az a testvérnő. És eljött hozzám, és imádkoztunk. Mondtam, amin van, azt tudom adni. Hívjuk a drága Szent Szellemet, ezt a szemét, aki ott a mennyben Istennek a Szent Háromságnak a tagja, és meg tud téged gyógyítani. És imádkoztunk, leszállt a Szent Szellem. Én mindig, amikor valaki hozzám eljön, mindig dicsérjük az Urat, mert én hiszek az imádásban. Hiszek abban, hogy neked szeretned kell az imádást. Tehát olyan nincs, elképzelheted, hogy otthon nem hallgatsz dicséretet, imádást. Nincs tele a szobád Isten imádásával. Ez segít abban, hogy meg tud gyógyulni. Nem az ének, az imádást mondom. Mert a dicséret, az imádás meglágyítja a szívet, segít abban, hogyha odafigyelsz. És akkor dicsértük az Urat, és meggyógyult. De úgy meggyógyult, hogy az Úr úgy kivette azt a mély, gyötrődő fájdalmat, hogy teljesen, én is megdöbbentem. És ahogy múlt héten mondtam Annánál, az arca nem volt többé szomorú. De azt képzeljétek el, hogy nem azt, hát ismerem, tehát nem az, hogy csak abban a pillanatban történt, hanem folyamatosan, egyszerűen többször kérdeztem, azt mondja, nincs, képzeld, mintha belenyúlt volna Isten, és kivette azt a mély gyökeret, ahogy megtértem, ahogy átadtam ezeket a dolgokat. Neked kész kell lenni ilyen hirtelen, spontán gyógyulásra is. Amen? Hiszen Isten van benned. Az a kenet van benned. Beléd van dörzsölve Isten ereje, Isten szelleme. És meggyógyult. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Hit kell a gyógyuláshoz. És megint mondok, lehet egy újat mondok, de mégis hit kell, hogy meg tud gyógyulni. Neked el kell hinni, hogy meg tud gyógyítani Isten. Nem csak azt kell hinnünk, hogy ő létezik, ugye, ahogy mondja a zsidó levél, hanem megjutalmaz. Megjutalmaz, meggyógyít, helyreállít. Nem maradhatsz így. Úgy kell imádkoznod, hogy megváltoztat az Úr. Úgy kezded az imát, nem rutinszerűen, Uram, köszönöm, hogy te meg fogsz változtatni. Köszönöm, hogy te meg tudsz gyógyítani. Ki tudod venni a szívemből azt a mély szomorúságot, azt a keserűséget. Amen. Szóval, hogyha ilyen állapotban hallgatod a prédikációt, amit most mondtam, hogy ilyen lázadás van benned, vagy ellenállás, akkor térj meg. Most is adok egy kis időt esetleg, hogyha úgy érzed, hogy valami ágaskodik benned, hogy le tud tenni az Úr elé. Tudjátok, a keserűség mindig igazolja magát. Azért, mert nem akar megtérni. Tehát ez a probléma a keserűséggel. Mindig igazolja magát. Olyan dolgokat fog elmondani, hogy te köpni nyelni nem tudsz. És nem lesz érved, mert iszonyú sok érve van, hogy felsorakoztassa, hogy miért van ő benne a keserű gyökér. És szinte te érzed rosszul magad. És azt érzed, hogy vigasztalhatatlan. Csak ezt látod az ilyen emberekkel. Nem tudod megvigasztalni. Pedig tudod, hogy kenet van benned. Pedig tudod, hogy az igében kenet van. És egyszerűen olyan meggyőzően elmondja azokat, amiket átélt, hogy te fölteszed a kezedet, és azt mondod, hogy oké, nem tudok mit csinálni. Ott a keserű gyökér. A keserű gyökér miatt nem tud egyébként a legtöbb ember megtérni. Még amikor gyors a sérülés, vagy friss, akkor lehet kezelni. De amikor mélyre megy, ugye keserűség gyökere felnövekszik, azt mondja, ugye másokat is megfertőz, akkor sokkal nehezebb. Akkor nagyon nehéz azt kihúzni. És akkor csak azt látod, hogy az ember csak sír. Csak sír, csak sír, de nincs változás. Miért? Ahogy a zsidó 12 mondja, teljesen elszemélyteleníti az igét a keserű szellem. Gusztustalan. Ellenségednek kell lenni a keserűségnek. Amen. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket, az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Tehát neked engedned kell, hogy valaki fölemelje a kezedet. Másokat is föl kell tudnunk emelni, és engedned kell, hogy valaki oda megy hozzád, és megvigasztaljon, és fölbátorítson. Lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet, a szentséget, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Vigyázzatok, azt mondja, nagyon ügyeljetek rá, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűség bármely gyökere, ugye, bármely, több gyökere lehet, fölnövekedjen, megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőződjenek. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, ugye Ézsauról van szó, nem megyek bele a sztoriba, megvetetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste. az áldást. Sírt, könnyhullatások, krokodilkönnyek éveken keresztül. De nem tudsz meggyógyulni, ha a gondolkodásod nincs megváltozva. Ha nincs metanoia, kereste könnyhullatással az áldást. Sok ember csak sír a lelkén ért sérelmek, fájdalmak miatt, de nem tudja, hogy meg kell változtatnia a gondolkodását. Helyre kell állnia, meg kell térnie. A könnyebb semmit nem ér önmagában. Egészen addig, amíg nem jön az felismerésed, hogy meg kell változtatnom a gondolkodásomat. Mert ez a probléma. Magammal szemben, bárkivel szemben. Egy keserűség mindig egy sérüléssel kezdődik egyébként. Talán ebben a témában most nem akarok többet mondani, jó? Ennyire elég, mindig úgyis majd fogok szolgálni. Menjünk jó a 2 Korintus 1-hez. Megint a kenetről. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1, 21. Aki pedig minket, ti veletek egybe Krisztusban megerősít, és megken minket, az Isten az, aki el is pecsételt minket, és a szellemnek zálogát adta a mi szívünkbe. Tehát aki minket, ti veletek egybe Krisztusban megerősít, és megken, az Isten az, aki el is pecsételt minket, és a szellem zálogát adta a mi szívünkbe. A kenet Isten szeretetének a záloga benned. A szeretet van kitöltve a mi szívünkbe. Isten szerelme, szeretete kitöltetett a te szívedbe a Szent Szellem által, ezt mondja itt az ige. Isten szeretetének a záloga, ami belénk tett. Mivel Isten szeret téged és engem, ezért belém tette a kenetet. Belém tette az ő szellemét. Megerősít, megkent téged a kenet. Azzal a tudattal kell mozognod, hogy el vagy pecsételve. Ez egy megigazultság. Úgy kell élned, úgy kell imádkoznod, hogy ho-ho, bennem van Isten. Ahogy az 1 Péter mondja, hogy isteni természet részeseivé váltatok. Amen. Mindannyian. A kenet tulajdonképpen az isteni természeted. És ha te az isteni természetedre egyre jobban figyelni fogsz, annál gyorsabban fogsz meggyógyulni. Minél inkább látod, hogy kicsoda vagy Krisztusban. Amen. Nem csak egy erő, nem csak egy érintés, hanem maga az isteni természet benned, Istennek a kenete. Folyamatosan helyre tudsz állni, hogyha elhiszed ezt. Az isteni természet benned tanít. Elkezd tanítani. Arra is megtanít, hogy hogyan kell meggyógyulnod. Hidd el, meg tud tanítani, ha van kapcsolatod Istennel. Hogyan kell meggyógyulnod, hogyan kell kijönnöd abból a sérülésből. Amen. Találkoznod kell Isten dicsőségével. Mindig lesznek alkalmak arra, hogy te megsérüljél. Ez van. De mindig meg fogunk gyógyulni. Mindig helyre tudunk állni. Én ebben hiszek, és tényleg tapasztalom. Még hogyha élnek nehéz napok is, vagy ér valami kisebb fájdalom, akkor azt nem hagyom. Lehet, hogy 2-3 napot vele töltök, hogy valami rosszul érintett, de azt akarom, hogy a szívemet kitisztítsa az Úr. Amen? Gyertek velem az Eszter könyvéhez, jó? Eszteren keresztül akarom megmutatni a gyógyító kenetet. Múlt héten már elkezdtem Eszter történetét. Történetet mindenki ismeri, Eszter történetét? Azért nagyjából ismeritek, ugye? Vagy nem tudom, hogy vannak-e újak, hogy tudjátok, hogy mi történt. El kell mondani, vagy nem? Valakinek? Hazaengedi Szirusz király a zsidókat, az egésznek a lényege, hazaengedi a zsidókat, és a babiloni fogságból, és mégis ott maradnak a babiloni fogságban jó néhányan, és Eszter is ott él, Perzsiában, Szuszán városában, anya, apja nincsen, Márdokeusz az ő nagybátyja neveli, és ő gondoskodik róla, és a király lakomát rendez, buli van, bőven, pia, minden van, 180 napig tartó lakomát tesz, utána még egyet, stb. Stb. Hívja a feleségét, Vástit, hogy jelenjen meg Vástit, de ő nem megy. Valószínű azért, talán mert ott volt egy kis részegség is, már nem tudom, de lényeg az, hogy nem megy a királyné. Ugye elkezdenek filózni, mit csináljanak? hát ezt meg kell büntetni, mert hogy néz ki, hogy a nő nem engedelmeskedik a férjének, ezért kihoznak egy rendeletet, hogy mostantól kezdve minden nőnek engedelmeskedni kell a férjének, mert ez elég ciki. Mindegy. Szóval Eszter is kivál, és ezért elkezdenek szűz lányokat keresni a királynak. Egyébként, ha megnézed a történetet, azért nem siet el a király. Uralkodásának harmadik évében történt ez a sztori, ez a sajnálatos esemény Vásti királynővel, és a hetedik évében történt meg, amikor Eszter királyné színre lép. És olvasom az igét, jó? Annyit még azért elmondok előjárban, mert pont valakinek mondtam tegnap, engem nagyon, annyira boldog voltam, hogy nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt rájöttem arra, amit olvastam, hogy az Eszter könyvét nem akarták beletenni a kánonba a zsidó rabbik, azért, mert nem találták benne, és nincs benne sehol Istennek a neve. Sehol, sehol nem szerepel. És ezen filóztak, ezen gondolkodtak, hogy vajon mi lehet itt. És amikor megtudták azt, hogy Eszternek a neve, tehát a palotába véve vette fel az Eszter nevet, egyébként előtte Hadassza volt, Mirtusz virág a neve, a héber neve, és amikor belépett a palotába, akkor adták neki az Eszter nevet, ami azt jelenti, az egy perzsa név, hogy csillag. És amikor rájöttek arra, hogy ha héberül elkezdik olvasni a neveket, az Asztír azt jelenti, hogy elrejtőzöm, megdöbbentek, és rájöttek, hogy Isten elrejtőzött. Elrejtőzött abban a korszakban. De Eszteren keresztül meghozta a győzelmet a zsidó nép számára. Mert Isten tesz ilyen dolgokat, hogy elrejtőzik, és az életedben is néha tesz ilyeneket, azért, hogy utána megdicsőjön. És akkor beletették a kánonba. Tehát az Eszter könyve az eltakart, elrejtett arcnak a könyve, és végigvonul az egész könyvön, látod Istennek az irgalma, szeretete, gondoskodása. Olvasom akkor az első igét. Eszter 2.12-höz gyertek. Mikor pedig, ott vagytok? Mikor pedig eljött az ideje minden leánynak, hogy bemenjen Ahasvérus királyhoz, egyébként Xerxész király volt, miután asszonyok törvénye szerint 12 hónapig bántak vele, szépítgették, mert ennyi időben telik az ő szépítésük, 6 hónapig Mirtusz olajjal, Mirha egyébként, Mirha, nem Mirtusz, 6 hónapig Mirhával, 6 hónapig illatos szerekkel és asszonyi szépítő szerekkel ápolták őket. Tehát 6 hónapig Mirhával, 6 hónapig balzsammal, asszonyi kenetekkel, szépítő szerekkel. Ez véletlen. És akkor kicsit ugrasz a 15-öshöz. Mikor azért eljött az ideje Eszternek, mert tudjátok, minden szűznek eljön az ideje, ahhoz, hogy szépítgesse magát. Ahogy azoknak a szűzeknek is eljött az ideje, Eszternek is eljött az ideje, és neked is eljött már az időd. Az a kérdés, hogy hiszed-e, vagy tudod-e, hogy neked eljött-e már az időd, hogy itt lenne az idő, hogy szépítgesd magadat. És fölteszem a kérdést, hogy egyben 4 szem közt vagyunk. Nem lehet, hogy már rég eljött az az idő, amikor neked a kenettel kellett volna foglalkoznod? El kellett volna áznod? Akár 6 hónapig, Mirhában 6 hónapig szépítő szerekkel kellett volna foglalkoznod, és hívott az Úr, és érzed, hogy hívott az Úr, és mégis ellenálltál. Nem lehet, hogy most ez egy olyan korszakban vagyunk, most, ahol itt az idő, és neked is, nekem is eljött az idő arra, hogy szépítgessük magunkat, hogy a királynak tetszünk. Nem volt apja, anyja Eszternek. De hiszem, hogy a kenettel való folyamatos foglalkozás rákoncentrálta arra, hogy elhagyja az elutasítottságát, a kiszolgáltatottságát, a fájdalmait. Mert amikor te egyre többet foglalkozol a benned lévő kenettel, meg fogsz gyógyulni. Ezt megmondom neked, nem kell pszichológia. Mindig tudom, akik hosszú évek óta szenvednek sérülésekkel, fájdalmakkal, és tudom, fogalmuk sincs a kenet működéséről. Sajnos ezt kell, hogy mondjam. Mit tett Eszter? Rákoncentrált a feladatra. Nekem áznom kell. Nekem kenet alatt kell lennem. Rákoncentrált arra. Rákoncentrált teljes szívével, hogy meg kell gyógyulnom, helyre kell állnom, mert nekem a királynak kell tetszeni. Eszter, Isten most is Esztereket keres. Az Eszterek mindig megértik az időt. Megérzik a korszakot. És tudod, 12 hónapig ezzel foglalkozott. Ezt tudod, mit jelent számomra? Imádkoztam tegnap, és azt éreztem, hogy a tökéletességnek a száma. Mert Isten tökéletes hívőket keres. És mi a tökéletes? Ha te kenetet keresed. Az. Isten számára a legeslegfontosabb, hogy te foglalkozzál azzal, hogy tetszél neki. Sokkal fontosabb, mint hogy foglalkozzál a Covid-dal. Komolyan mondom, és figyeljetek, ez egy felkészülési időszak. Mit csináltál, vagy akik a neten vannak, megkérdezem, mit csináltak, neten hallgatnak, mit csináltatok 2020-2021-ben? Mivel foglalkoztatok? Nagyon-nagyon fontos kérdés. Az Úr nekem szegezte ezt, és mondta, hogy mondjam el nektek. Mivel foglalkoztatok 2020-ban, 2021-ben? Azért, mert teljes szívvel érzem, és egyszerűen éreztem a Szent Szellem ilyen súlyos jelenlétét a héten is, hogy ez az idő a felkészülési idő. És lehet, hogy nem látod, be van csukva a szemed. És nem érted az összefüggéseket, hogy miért kell neked tulajdonképpen ezzel foglalkozni. Azért, mert elérkezik az üldözésnek a korszaka. Így, hirtelen. Egy évig csodálatos jelenlét, csodálatos kenet, ez azt jelenti ugye új szövetségi módon, semmivel nem foglalkozott, illatfelhők voltak. De hogy mondjam el, ez nem egy Hawaii feeling volt. Nem könnyű mindig a kenetre figyelni, nem könnyű mindig ázni az Isten jelenlétében. Ez egy iszonyú odaszánás. A test megfeszítése, a léleknek a megfeszítése, ahol ez a számodra a legfontosabb. Nem csak egy jó érzés, amikor a kenettel foglalkozol, hanem van benne odaszánás is. A testedet oda kell szánni élő áldozatul. Hogy a kenet változtasson, hogy szépítgessen, hogy a királynak tetszel. Azt mondhatnád, mondtam, említettem múlt, éppen eszembe jutott, nem csak letussolt, ezt tehet, hanem egy évig ezzel foglalkozott. És minden szűz. És ugye tudjátok a 10 szűz példázatát. Most olaj. Válság van. De neked megadatott. Mert kitöltetett a szívedbe Istennek a szeretete. Benned van a kenet, hogy te olajat tudjál gyűjteni. Hogy átváltoztasson téged Isten ereje. A királynak csak ez tetszett. Nem azt mondta, hogy egy hét, két hét, egy év. A tökéletességnek a száma. Ó, dicsőség az Úrnak. Eljött az idő. Hirtelen változnak a korszakok, testvérek. Nagyon hirtelen. Egy évig csak ázol Isten jelenlétében. Szenvedsz is, odaszánod magadat. És egyszer csak hirtelen jön egy hír, hogy kipusztítják a zsidókat. A semmiből. Ezt nem tudta, hogy miért kell kenetben lennie. A király feleséget akar, ennyit tudott. De Isten mindent előre kitervelt. És a te életedben is. Lányok, fiúk, pajtik, meg kell gyógyulnotok. Meg kell gyógyulnotok, nincs mese. Hogy olyan közbenjárókká váljatok, mint Eszter. Mert lesz idő, amikor a tímáitok miatt fogja Isten megmenteni ezt az országot. Ezt a várost, a gyülekezetünket. Tudod, amikor kenetben vagy, bátor leszel, meggyógyulsz. Mert tudod, hogy királyné vagy, azért megigazult királyné. És egyetlen egy király királynése lehet önsajnálatban, keserűségben. Hallottál már olyan királyról vagy királynéről, aki nem tudja, hogy ő király? Én nem. Ezt te tudta, hogy kicsoda. Fogalma se volt, hogy miért kell neki kenetben lennie. Azt hitte csak ennyi. Megy a király elé. De a kenet helyreállította, meggyógyította a múltjából, és bekerült a király elé, aki kinyújtotta az aranypálcáját, és felétek is ki van nyújtva az aranypálca, mehettek bátran az ő szent, dicsőséges jelenlétébe, ahol átváltoztok, megújultok, helyreálltok, és ott már a kenettel, mert szépségedet ugye kívánja a király, ott elé viszed a kérésedet, imádságodat. És mivel kenet van rajtad, és mivel egy csodálatos jó kapcsolatban vagy a kenettel, Az Úr kinyújtja az aranypálcáját. És új szövetségben mindenkire kinyújtaná, higgyétek el, ezt mutatta az Úr nekem. Mindenkire kinyújtaná, aki tudná, hogy kenet. Kenettel tetszel a királynak. És komplex a kenet. Nem csak a király elé vész, hanem meggyógyít. Teljesen átformálja a gondolkodásodat, higgyétek el, ha ezzel foglalkozol. Annyi ember szenved a saját maga problémái, keserűsége. Ez bántott, az bántott, ez a bajom, ez nincs, az nincs, és akkor mindig látom, és akkor mindig elgondolkozok, te jó ég, én nem is magamért imádkozom, hanem mindig másokért. Hogy lehet, hogy az ennyit foglalkozik magával? Hát tudom, nem ismeri a kenetet, és nem tudja az ő teremtésének a célját, az elhívását, hogy neki kenet alatt kell lennie és áznia a Szent Szellem csodálatos jelenlétében. Ó, Uram, érzem Isten jelenlétét. Isten betette őt oda, a palotába, hogy közben járjon a népéért. Kenet, utána hirtelen üldözés. És csak észbe kapsz. És most felteszem a kérdést, mit tesz az a hívő, aki éppen egy évig nem kenetben fürdik? Arra hogy fog jönni egy üldözéses korszak? Vagy az hogy lesz felkészülve, amikor hirtelen korszakváltás van? Sehogy. Kapkod, mint az okos szüzek ugye mellett, a bolond szüzek. Kapkod. De Eszterre kinyújtotta Isten a pálcáját, és azt olvasod, hogy Eszter 2.17, gyertek ide. És a király Esztert minden asszonynál inkább szereti, és minden leánynál nagyobb kedvet, ugye ez a hén, ugye az Isten kivételes bánásmódja, jó akarat, jó indulat, kegyelem. Ó, csodálatos. Minden leánynál nagyobb kedvet nyert ő előtte, és kegyelmet. Kedvet és kegyelmet. És tette a királyi koronát az ő fejére, és királynévá tette Vásti helyet. És nagy lakomát adott a király mindenő fejedelmének és szolgáinak, az Eszter lakomáját. És a tartományoknak nyugalmat adott, és ajándékokat osztogatott király módjára. Miért lehetett Eszter egy elhívott? A kenet miatt. És mi csinál az atya, amikor beléd dörzsöli a kenetet? Azt mondja, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Találkozol Istennek a szeretetével. Benned van a kenet, és ez azt jelenti, hogy Isten téged nagyon-nagyon szeret. Mindennél jobban szereti Isten az ő gyermekét. Ez a gyógyulásodnak az alappillére. Ohó, bennem van a kenet? Hát Isten szeret. Kegyelmezett vagyok. És tudjátok, hogy aki kegyelmezett, azt Isten szereti. Olyan nincs, hogy te kegyelmezett vagy, és Isten nem szeret téged. Vonja maga után a kettőt. Hogy te kegyelmet kaptál Istentől, mert Eszter ugye kegyelmet kapott Isten előtt. Annál jobban, minél jobban foglalkozol a Szentlélek kenetével, hidd el, annál erősebb lesz a bizalmad Istenben. És annál erősebben odamész a király elé, és azt mondod az Úrnak, Atyám, ha én kegyelmet találtam a te színed előtt, akkor tedd meg ezt és ezt és ezt. Ahogy Eszter tette, a kenet magabiztossá tesz téged. Nem tiszteletlenné, egyszerre bátorrá, de nem tiszteletlenné, hanem mersz imádkozni, mersz kérni. Nem egy bocs, hogy élek mentalitást veszel föl, mert a kenet kihozza az összes kisebb rendűségi érzésedet. Kihozza, meggyógyít az összes fájdalmadból, az árvaság érzését kiveszi a szívedből. Helyreállít teljesen Isten ereje, Isten kenete. Ó, dicsőség az Úrnak! 6-szor szerepel ebben a könyvben, hogy Isten kegyelmet, kedvességet adott Eszternek. És 3-szor, fölírtam ezt az igét, 3-szor Eszter így imádkozik a királyhoz. Eszter 5-ben, amikor Hámánt ugye meghívja vacsorára, így mondja a királynak, ha kegyet találtam a király személy előtt, és a királynak tetszik magad, tetszik megadni kívánságomat, és teljesíteni kérésemet, jöjjön el a király és Hámán a lakomára, amelyet készítek nekik, és holnap a király beszéde szerint cselekszem. Tehát, hogyha kegyelmet találtam előtted, és neked is tetszik, nincs benne ego, úgyhogy atyánk, legyen meg a te akaratod, ugye, egy új szövetségi ima, de mégis oda megy, és kér. Miért? Mert a bizalma már helyreállt. Mer kérni. Megigazult. Király, pap, papok és királyok kapnak kenetet, és te meg én felkentek vagyunk. Ez a dicsőség az Úrnak, fel vagy kenve. Csak papok és királyok kaptak kenetet. És ez a papi kenet, a királyi kenet van benned. Húzd ki magad végre, és emeld föl az arcodat a szégyentől. Végre, emeld föl! Ha nem tudod fölemelni, akkor még mindig a kenettel dolgoznod kell, és kapcsolódnod kell Isten kenetével. Eszter 7. És felel Eszter, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha a királynak tetszik, add meg nekem életemet, kívánságomra és nemzetségemet kérésemre. Mert eladattunk, én és az én nemzetségem, hogy kipusztítsanak, megöljenek, és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálóul adattunk volna el, akkor hallgatnék, jó lehet az ellenség, nem adnak kárpótlást a király veszteségéért. Bocsánat, nem látok jól. Eszter 8-5. Ha a királynak tetszik, és a kegyet találtam ő előtte, és a helyes a dolog a király előtt, és én kedves vagyok szemei előtt, írassék meg, hogy vonassék vissza az agági Hámánnak, ugye a terve, amelyben azt írta, hogy elveszessék a zsidókat, és a király minden tartományában lévő összes zsidót. Bátor leszel a kenettől, tudod ki vagy. Helyes identitás jön helyre. Egyszerűen tudom. Tudjátok, miért vagyok olyan, amilyen a kenettől? Helyre tette az identitásomat. Nem vagyok egy bocs, hogy élek. Tudjátok, az ilyen sérült emberek vagy, akik nem értik a kenetet, néha azt hiszik esetleg, hogy te egy büszke ember vagy, nem. Mert tudom, hogy nem ettől függ a büszkeség, hogy van egy egyéniségem, hanem a szívem állapotától függ, hogy én alázatos vagyok-e. És tudom, hogy ki vagyok. És az a baj, hogy te nem tudod, ki vagy. Minden más lenne, ha tudnád, hogy ki vagy. Minden más lenne, helyreállnál, meggyógyulnál, megszabadulnál folyamatosan. Ó, dicsőség az Úrnak! Nagyon fontos a helyes identitás. Nem fogsz tudni imádkozni. Figyeljetek, ha a sérülésekből, fájdalmakból, önsajnálatból, elvetettségből nem gyógyulsz meg, nem tudsz hittel imádkozni, képtelenség. Egyszerűen megállsz a szentek szentje előtt, és szinte csak könyörgő imáid lesznek. De figyeljetek, a Bibliában egyetlen egy közbejáró sem egy bocs, hogy élek stílus. Nézd meg Ábrahámot, Mózest, bátran kértek. És most itt az ide, hogy ti bátran kérjetek végre. A gyülekezetünkért, a személyes életetekért. De hogyha tele vagy sérüléssel, fájdalommal, a lelkiismereted letilt, erőtlen vagy. Nem tudsz oda menni a király elé. Pedig király vagy, ez a döbbenet. Király vagy, pap vagy, és a lelkiismereted nem engedi, hogy oda menjél. Azt javaslom, hogy foglalkozzál a kenettel, ami benned van. Gyertek a Máté 26-hoz, eszembe jutott egy fantasztikus dolog. Máté 26. Ó, dicsőség Jézusnak! Halleluja! Ó, dicsőség az Úrnak! Halleluja! Valami készül, ugye tudjátok, a vak is látja a világban. Ugye? Nehogy már mi ne lássuk, nehogy már ti ne lássátok, hogy valami készül itt ebben a világban. Figyeljetek, ez egy sürgető üzenet. Azért, mert nem kiabálok, azért még fontos. Komolyan? Nem attól fontos, mert kiabálok, mert üvöltözök, hanem azt mondom, hogy itt az időd. És ha most meghallod ezt, akkor fogsz változni, és Isten használni fog téged az aratásba. És nem tudjuk, mit hoz a következő év. Nem tudjuk, mit fog hozni a jövő év. De meg kell ismered a királyt. És mindent félre kell tenned, hogy neki tetszél. Mindent. Undokságot, mocskot. És föl kell készülnöd Krisztusnak a visszajövetelére. És föl kell készülnöd még nehezebb időszakokra is. Lesznek korszakok, ahol könnyebb lesz. De lesznek korszakok, ahol megint nehezebb lesz. És neked nem a Covid-dal kell foglalkozni, hanem a kenettel. Csak ezzel foglalkozzál. A többit úgy is meg fogod tudni, ami fontos. Hidd el nekem. Ami a legfontosabb, azt meg fogod úgy is hallani. De ne ezzel törzs meg a szívedet, lelkedet. Az ördög elveszi a figyelmet az egyházban most. Nagyon-nagyon sok embernek az életében. Vagy Lali mondta, megosztást hozott az egyházba. Ez az egész pandémia. Lásd meg, kérlek, hogy ez ördögtől volt. Lásd meg, hogy mindig megosztást akar, embergyilkost. Azt, hogy az ő Istennek a drága gyermekei ne a legfontosabb dologgal foglalkozzanak. Máté 26-ot mondom. Dicsőség az Úrnak. amikor megérted, hogy kegyelmet találtál Isten előtt, amikor valóban érted a kegyelmet, akkor rohansz hozzá. Tényleg, rohansz. És átveszel minél több kegyelmet. És csak jön a kegyelem, ahogy mondja Péter, kegyelem és békesség adassék bőségesen. Ez a kegyelem folyamatosan folyik a trónról. Állandóan kegyelem folyik hívőkre, rátok, testvérek. Nem az átok, a szidalom, folyamatosan folyik a kegyelem. Isten irgalma, Isten gyógyító jelenléte, Isten agapé szeretete folyik ránk, mert a király mindennél jobban szereti az ő gyermekeit. Ah. Biztos a szeretetről kell beszélnem. Tudjátok, az a teljes, tökéletes gyógyulás, amikor te tudsz szeretni teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Az a teljes gyógyulás, amikor tudod így az atyát szeretni, a testvéreket is tudod szeretni. Teljes szívből, teljes lélekből. Minden erőből. De szétválasztod a pszichikait a szellemitől. Nagyon sokan ilyen ajnározó szeretetet gondolnak a szeretetre, és ahogy a Lali mutatja, én nem erről beszélek, hanem az agapé, egyébként az agapénak nem kötelező velejárója a csöpögés. Tudjátok, szoktatok hallani embereket, hát már hány éve ugye itt szolgálom az Urat, mindig hallottam ilyet, itt nincs szeretet. Ugye, az az ember nincs szeretetben, tudod, mondják. Én meg tudom, hogy szinte mindent megtettünk érte, de nem kaptam meg, amit a lelke kíván. És tudom nagyon jól, és te is mindig tedd föl a kérdést, amikor ilyeneket hallasz, vagy benned kialakul egy ilyen kép, hogy nem lehet, hogy én az agapé szeretetet kicsit már nem látom, és inkább pszichikai szeretetben gondolkodom. Mert az agapé szeretet például tudja, hogy Isten egy féltékenyen szerető Isten, aki például bűnt nem szenvedhet. Féltékeny Isten, féltékeny az ő szeretete. Mindig tud, hogy mi az Istennek a szeretete valójában. És figyeljetek, de az Isten agapé szeretetére mindig szükséged van. Állandóan refreshelni kell a szívedet, lelkedet. Akár minden nap foglalkozzál Istennek a szeretetével ezekben az időszakokban. És tudod, nincs ilyen, hogy elég, hogy vége, már nem kell. Mindig szükséged van Istennek a szeretetére. Ez nem egy téma, hanem ez az életünk. Ez a gyógyulásunk, ez a szabadulásunk, amikor megértjük az ő atyaságát, az ő szeretetét. És egy árva nem érzi ezt. Messze van tőle az atyaság. Nem érzi, nem tudja átvenni Isten atyaságát, nem tudja Isten szeretetét átvenni, nem tud bízni az atyában. Talán múlt héten mondtam is, hogy olyan, mintha ő csak egy szolga lenne Istennek a házában. Egy olyan, aki nem tud elvenni, de akkor nem is lesz ugye kérése Istenhez, csak egy ilyen könyörgő mentalitása lesz szinte. És mindig ő az, akinek biztos, hogy Isten nem segít. Ő az. Azt mondja, engem tuti. Nekem tuti, hogy nem fog Isten segíteni. Isten én mellettem mindig elmegy valahogy. De Isten szeretete nem ilyen. Ő meggyógyít, akár az árvaságból, mert a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiálthatjuk, hogy Abba, Atya. Ezt a szellemet tette belénk, ez a kenet. Ez a keneted, a fiúságod. Látod, mennyire komplex? Végig múlt hétről és ma is a kenetről beszélek. De látod, hogy tudnod kell, hogy mégis, hogyha az egészet összeteszed, micsoda kiváltságban van részed? Múlt héten mondtam, azt mondja Jézus. Sok mindent mondanék nektek, de most nem tudjátok elhordozni. De amikor eljön a Szent Szellem, az igazság szelleme, elvezetiteket minden igazságra. Szó szerint azt jelenti ez a szó, hogy nem tudjátok elhordozni, vagy nem tudjátok megragadni, amit mondok. Akár szellemit nem tudsz, ugye, mert szellemit szellemiekhez szabán. Van úgy, hogy az ember hát nagyon lelki szinten működik, és ugye a lelki ember sose érti Istennek a dolgait. De ezt értheted úgy is, hogy nem tudod megragadni, nem tudod elviselni, nem tudod elhordozni az igazságot. Az életeddel kapcsolatban. És menekülsz. De azt mondja Jézus, nem tudjátok elhordozni. És hiszem, hogy ma is szól most ez az igeit. Hiszem, hogy nagyon sok ember, akár a jelenlévők között, akár a neten, akik hordozzák, hallják, nem tudják elhordozni a saját maguk állapotát. Nem tudják. De értsd meg, amikor eljön a vigasztaló, akkor a fiúságot hozza el, és nem leszel árva. Azt mondja Jézus, azért jöttem el, hogy ne legyetek árvák. Emlékszel? Amikor árvasság szellemével küszködik valaki, akkor nem tud Istentől átvenni. Ez miért lehet ez az árvaság? Nem voltak jó szülei. Szüleitől nem kapta meg a szeretetet. Csak kötelességet tapasztalt mindig, hogy neki mindig produkálnia kell valamit. Vagy jobban szerették a másik testvérét. Akár a gyerekkorból is lehetnek ilyen sérülések. Az óvodában, iskolában, ahol belé kerülhet az emberbe egy árvasági szellem. És utána ez a szellem, figyeljetek, nagyon-nagyon veszélyes. Ez az ember teljesen, ezt az embert az ördög elizolálja a többiektől. Egyszerűen olyan emberré válik, hogy szinte betonnal se tudod megnyitni a szívét, a lelkét. Mert egy árva szellem van benne. És független, teljesen független. Az árvaság szellemének az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy független lesz. Nem akar kapcsolódni, nem akar emberekkel kapcsolódni egyáltalán. Mert önmagában bízik csak az a jó, amit ő csinál. Nem tud kinyílni mások felé. Nagyon nehéz neki az egyházba való kapcsolódás, a testvérekkel való kapcsolódás. Azért, mert az árva szellem, mivel az atyára vetíti ki az apával való kapcsolatát, vagy a tanáraival való kapcsolatát, vagy egy vezetőt, nem tud bízni a tekintélyekben. Mert értitek? Magában van. Senkiben nem bízik. El van zárva. Ezért árva. Sok embernek még ahhoz is erőfeszítés kell, akik árvasággal küzdködnek, hogy még a feleségüknek ki tudják nyitni magukat. Vannak olyanok, akik ki tudják legalább a feleségüknek nyitni magukat. De ha te észreveszed, nem tudsz nyitni senki felé. Mondok még egy ellenvonást. Nem bírod elviselni a tekintélyeket. Nem bírod elviselni, hogy valaki fölötted tekintély. És most jó értelemben mondom, nem rossz tekintélyekről beszélek. Abban a pillanatban, hogy tekintélyről van szó, már valami gyanús. Ez gyanús. Csak úgy tud boldogulni, hogy vagy leural embereket, neki kell fönnlenni, hogy megmutassa, hogy ő erős, vagy pedig a másik véglet, a depresszió, a keserűség, az elutasítottságban leledzik. Tehát ez a két pólus van, akik árvaság szellemével küzdködnek. De nagyon-nagyon fontos, hogy nem tud kapcsolódni. Nem bízik senkiben. És ugyanakkor egy nagyon bizonytalan, nagyon könnyen összetörik. Nagyon erős jellemvolása az árváknak, hogy másokat nagyon könnyen megítélnek. Nagyon erős a kritika bennük. Nagyon kritikusak. De abban a pillanatban, ahogy nekik mondanának valamit, robbanás van. Mert az önképük nagyon-nagyon gyenge, nagyon-nagyon rossz. Identitásuk nulla. Azonnal össze lehet törni egy korrekcióval. Nagyon-nagyon bizonytalan emberek. Nem tudom most miért beszéltem erről, biztos kell. Ez a belső gyógyulással kapcsolatban lehet, hogy egy árva szellemmel van dolgod, ami végig vitte az egész életedet eddig. És le kell leplezned. Le kell leplezned. Eszternél voltam. Gyertek vissza Eszterhez, jó? Nézzük meg, hogy mivel kenegették őket. Ugye 6 hónapig mirhával szépítették őt. 6 hónapig mirhával, másik 6 hónapig különböző illatos szerekkel és balzsamokkal szépítették őket. És miután a 12 hónap ugye eltelt, akkor mehettek be a királyhoz. A mirha, kiírtam nektek, direkt, hogy valami érdekeset is mondjak, egy alacsony növésű cserje, balzsamfafélék családjába tartozó, szomorú fűzre emlékeztető, lecsüngő ágú, alacsony növésű cserje. Több alkalommal megjelenik a Bibliában illatszerként, orvosságként. Elsősorban fájdalomcsillapító, stresszoldó hatása miatt ismeretes, mint orvosság. Tartósító tulajdonsága miatt a belőle készített illatszer akár 10 évig is megőrzi az illatát. A legfontosabb hatásai baktériumölő, gombaölő, gyulladás csökkentő, tehát gyógyító hatású. Tehát Eszter gyógyult a kenettől folyamatosan. 6 hónapig gyógyult benső. Gyógyult Eszter. Erővel tölt fel. Fenntartja a bőregészségét, míg az öregedést is késlelteti, kifejezetten jó akármilyen fekélyekre, a mirha, amivel Esztert kenegették 6 hónapig. Lehet, hogy neked is 6 hónap kell. Lehet, hogy van itt valaki, akinek 6 hónap kell. Tudjátok, a szent felkenetési olaj egyik összetevője volt a mirha. Tudjátok? Mirha, ugye, fahéj, stb. Nem akarom mondani. Királyi, a papi kenetből kapott Eszter, hogy meggyógyuljon. Abból adtak neki egy darabot. Mert te pap vagy. Ez az identitásod. Pap és király. Ezen kívül, ami a kicsit komolyabb, a mirha a Bibliában a szenvedésnek a jele. Jelenések könyvében olvashattok a szmirnai gyülekezetről. Ők azok. Ők a szenvedő gyülekezet. Amikor Jézushoz jöttek a napkeleti bölcsek, akkor vittek neki, tudjátok mit vittek? Aranyat, tömjént és mirhát. Aranyat azért vittek neki, mert ő király. Tömjét azért vittek neki, mert pap, főpap. És mirhát azért, mert ő nem csak a mi nagy főpapunk, hanem ő lett az áldozat. Engesztelő áldozat lett a mi vétkeinkért a Krisztus, és ezt vitték oda Jézus elé, mikor megszületett. Ilyen profécia volt, tudták, hogy pap, tudták, hogy király, és tudták, hogy szenvedni fog. Így került oda a mirha ezek közé, az ajándékok közé, és egy nagyon drága fűszer volt, vetekedett az arannyal, a tömjénnel. Amikor Jézus meghalt, azt tudjátok, hogy Arimátrai József is ugye ezzel akarta bekenni őt, tudjátok. Mirha és áloe Jézusnak a testét. Az jött belém, hogy tulajdonképpen a mirha a krisztusi természetünk. Azon kívül, hogy gyógyít, papi kenet, azon kívül kimunkálja ez alatt a 6 hónap alatt Isten a krisztusi identitásodat, karakteredet, amiben benne van szenvedés is. Így van, ahhoz, hogy növekedjen a kenet, ott szenvedés is van. Azért, hogy Isten téged felkészítsen, abban van szenvedés mindig. Ez a krisztusi karakter, benne van a szenvedés a mirhába. Kettős. Aztán ott a balzsam. Ez még nem elég, tehát kellett még másik 6 hónap. A másik 6 hónap pedig, ugye ezek az asszonyi szépítőszerek voltak, balzsamok, illatszerek voltak. Mert meg kell gyógyulni, amikor sérülés van. Azt jelképezi a balzsam, meg ezek a szépítőszerek. És mondja egy helyen az ige, hogy Isten megsebez, de be is kötöz bennünket. És mondja egy helyen a prófét, azt hiszem múlt héten felolvastam, hogy nincs-e balzsamolaj Gileádban, nincsen-e ott orvos. Ez a próféta ige. A balzsamolaj mindig a sebeket gyógyítja be. És amíg te gyűjtöd a kenetet, és amíg érnek atrocitások, fájdalmak, terhek, lesznek sebek, de meggyógyulsz. Folyamatosan gyógyulsz. Fel kell készülnöd rá. Alkalmaznod kell ezeket a balzsamolajakat. Alkalmaznod kell a L'Oréal helyett az Isten kenetét, a szépítőszereket, sokkal inkább kell foglalkoznod a lelked állapotával, a szellemednek az állapotával. Szeretném megígézni, mert egyszer, tehát néha, amikor prédikálok, hallok üzeneteket, vagy emberek agyában mi fordul meg. Tudom, hogy ha valaki nagyon-nagyon súlyos traumán megy át, vagy fájdalmon, de tényleg akár gyász, vagy bármi, vagy nagyon komoly árulásokon, hiszem, hogy meg tud gyógyulni, ezt mondtam már. De azt gondolom, hogy ezek a gyógyulásoknak ott marad a nyoma. Tehát amikor megvágod az arcodon, ott is lesz egy nyom, egy seb. Ez pont olyan, amikor Jézus feltámad a halálból, és oda megy hozzá Tamás. És Jézusnak ott voltak a sebek helyei, és megmutatta neki, hogy Én vagyok, az látod? Csak egy baj, egy dolog volt ott, ott neki már nem fájt. A nyom ott marad. Ott marad a nyoma, az, hogy te egy sérült ember voltál valamikor. Tudod, de nem fog fájni. Érted? Tehát én nem azt mondom, hogy egy szuper-hiper terminátorok leszünk, hanem azt tudod, mit hoz? Az is a krisztusi karakter. Hogy igen, megsebződtél. Az Úrért. Az a jó, amikor az Úrért vagy megsebezve egyébként, nem a saját magad hülyesége miatt. Még mindig az a baj, hogy még mindig inkább, sokkal inkább a saját magunk hülyesége miatt szenvedünk. Nem az Úr miatt. De Jézus megmutatta neki. Itt van. Látod? Én vagyok. A sebről fölismerte. A sérülésről fölismerte, hogy ő Krisztus. Lukás 10.34. Ó, dicsőség az Úrnak. És végül a Máté 26-ot elmondom. De azt hiszem, ezt még hozzáteszem. Lukás 10.34. Az irgalmas szamaritánus. Történet szerint, egyszer volt, hol nem volt, megy vala az úton egy pap, aki azt... hol van? Igen. 30-as szerintem. Lukács 10.30... Igen. Jézus pedig felelt, mondta. Egy ember megy valalá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván, megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy valalá azon az úton egy pap, aki azt látta, elkerüli. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Egy szamaritánus pedig az úton, menvén, odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indult. És hozzájárulván bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdonbarmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte annak. Amen. Az ördög először kirabol. Kirabol. Megfoszt minket. Kifoszt bennünket. Ezt hozzuk a világból. És nagyon sok hívő a rossz döntései miatt ugyancsak átéli ezt, amikor az ördög kirabolja, kifossza. És ezáltal sebeket ejt. És azt látod itt, hogy olajat és bort töltött a sebeibe. Mert a bor az fertőtlenítette a sebeket, és utána töltött olajat ugye a sebre, hogy meglágyítsa és fájdalomcsillapítást hozzon. És ma is ezért van szükséged az olajra és a borra, hogy fertőtlenítsen téged Isten, mint Esztert, ugye, és kenegesse a sérüléseidet. Gyertek a Máté 26-hoz. Most elérkezünk szerintem. Szerintem majd folytatom. Nagyon sok üzenetet kaptam. Teher is van rajtam. Máté 26. 6. És mikor Jézus Betániában a poklos Simon házánál volt, mentő hozzá egy asszony, akinél volt drága kenetnek alabástrom szelencéje, és az ő fejére töltötte, amint az asztalnál ül. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodtak mondván, mire való ez a tékozlás? Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagyáron, és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ez eszébe vette Jézus, mondta nekik, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jó dolgot cselekedett velem. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek, mindig veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet a testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte, bizony mondom nektek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit az én velem cselekedék, az is hirdettetik az ő emlékezetére. Mint mondtam, a 2 Mózes 29-ben is a főpapot kenik föl. Ezen ő tudta, hogy Krisztus kicsoda. Pap, főpap. A fejére töltötte az olajat. Ugye máshol olvassuk, amikor a lábait kente meg Jézusnak. Tehát Jézusra is ez történt. És ráadásul nem a tanítványok kenik föl, ez számomra ez olyan érdekes volt, ezen gondolkodtam, hanem egy idegen nő keni föl. És aztán a tanítványok kiakadnak a pazarlás miatt. Fogalmuk sincs, mi történik. Annyira nem voltak szellemben. Ilyen érdekes, ez olyan kép, mint a vallás és az igazi élő Isten keresés, amikor nem értik vallásos emberek kenetnek a működését. Fogalmuk se volt, hogy mit csinál. Hát papnak fölkente királynak ez a nő. És miért tette ezt? És az a másik nő, tudjátok, az, a, aki a könnyével öntözte a lábait, miért kente meg olajjal? Amit eddig is mondtam, mert csak így lehet őt imádni. Értitek, hogy nem tetszik neki a testi erőfeszítéseink? Ezt azoknak mondom, akik ilyen kötelességtudóak, és ilyen nagyon ilyen, olyan centrikusak, akik mindent ők megcsinálnak, és szolgai mentalitásban vannak. Nem tudsz tetszeni soha a királynak. Csak akkor tudsz neki tetszeni, ha kenetet viszel. Megkened a lábait, azzal a kenettel, amit ő adott, visszaadod neki, hogyha a fejére töltöd ezt a kenetet. Ez 6 nappal volt a szemhúsvét előtt. Tehát azon gondolkodtam, hogy mivel ilyen erős volt a kenetnek az illata, mint elmondtam, akár a mirha, vagy a többi balzsam olaj, én nekem az jött a szívembe, hogy szerintem, ha nem így van, akkor ez az én véleményem. Jézusom, volt illat. Azt gondolom, hogy volt rajta illat. Annak ellenére, mivel rátöltötte az egészet a fejére. A másik példázatban a lávára. Szerintem Jézus illatozott. És amikor odament Kajafás elé, azok érezték az illatot, és még jobban dühösebbek lettek. Ahogy az Isten fia ott van. Mi ez az illat? Hogy merték őt felkenni? Mi az, hogy illatozik a haja? Mi az, hogy illatozik a teste, a lába? Elviselhetetlen a kenet egy vallásos istenkeresőnek. Nem is mondanám istenkeresőnek. Nem bírja elviselni a jelenlétét a kenetnek. És ezt tényleg tapasztalod. Mindig szét fog válni a szellemi a lelkitől. Akár egy gyülekezetben is, ha valaki akarja a kenetet, és ha valaki nem akarja a kenetet. Imádjuk azért őt, mert főpap, és azért, mert királyok királya. Ézsaiás 53, ez az utolsó, jó? Hogy megadjam a végét, ami szerintem a legeslegfontosabb, talán. Ézsaiás 53. Felnőtt, mint egy vesszőszálló előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt neki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata, kívánatos. Utált és az emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfi, a betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint jók eltévejettünk, ki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveté. Jézus elhordozta a szégyent, elhordozta az elutasítottságot a Golgotai kereszten. Ez a megváltásnak a műve. Nézd meg az igét. Árvaságból is megváltott téged az Úr. A szégyenből. Krisztus, mikor ott volt a kereszten, a tanítványokat megzavarta, hogy nem egy dicsőséges messiást láttak. Mert általában el volt rejtve a szemeik előtt a szenvedő messiásnak a képe. Ők csak azt várták, hogy valami csoda fog történni, és ő egy dicsőséges úr lesz. Nem, megzavarta őket. Nem tudták feldolgozni, hogy nem bírtak ránézni az arcára. Fogalmuk se volt, hogy a mi bűneinkért lett utált, elutasított. Fájdalmak férfia. Szégyen ment rá Jézusra. És nem a saját maga bűnei miatt, hanem a mi bűneink és vétkeink miatt. Nem arról beszéltek a legtöbb proféciában meg az emberek, hogy ő meg fog szégyenülni. Nem bírtak ránézni, úgy nézett ki a Krisztus a Golgotai kereszten. Tudod, mi ez? A te gyógyulásod. Az isteni csere. Hogy ő azért halt meg, hogy te kigyere az összes elutasítottságodból, fájdalmaidból, önsajnálatodból, kisebb rendűségi érzéseidből, hogy ne mondd azt, hogy náladnál senki jobban nem szenvedhet. Hanem megértsd, hogy mi történt a Golgotai kereszten, megértsd a megváltást, látod? Ruhátlanul volt a Golgotai kereszten, megkínozva, ólom, ostorcsapásokat ütöttek bele a sebeibe, és nem bírtak ránézni. Mondja egy helyen, ugye, hogy azt fölírtam ide, a 69-es Zsoltár. Ne szégyenüljenek meg miattam, akik te benned remélnek, Uram, seregeknek, Ura, ne pironkodjanak miattam, akik téged keresnek, Izrael Istene, mert te érted viselek gyalázatot, és borítja pironság az orcámat. Atyám fia előtt idegenné lettem, anyám fia előtt jövevényi, mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, és a gyalázóidnak gyalázásai hullanak rám. Vagy az Ézsaiás 50-ben azt mondja, hogy hátamat odaadom a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, és nem fedeztem be az én képemet. A Krisztus hagyta, hogy rámenjen az egész világnak a szégyene, elutasítottsága, és neked a te sérülésedet, fájdalmadat ott kell látni. Krisztuson volt. Figyeljetek, ez a legnagyobb alaptanítás, amiből te meg tudsz gyógyulni. A szégyenből való helyreállás. A szégyennek mi a jele? Nem bírsz fölnézni. Mindig lehajtod a fejedet. Nem bírsz valakinek a szemébe nézni. Mert szégyenkezel, szégyelsz. És Jézus ezért halt meg. A ruháit is elosztogatták. Gúnyolták. Azért, hogy a te összes gúnyolódásod, amikor gúnyolodtak rajtad, abból meggyógyuljál. Hogy azt tud mondani, Uram, köszönöm, hogy ezt értem tetted, hogy én meg tudjak gyógyulni. Azt akarta az ördög, hogy egy olyan kép maradjon Krisztusról, hogy megutálják. Utálat tárgyává tették. Ő mondja Jézus, persze profécia, Ézsaiás 50, hogy utált volt. Utált. A legutálatosabb ember volt, akit a legeslegjobban utáltak. Nálannál is. Érted? Ez az isteni csere, hogy helyre tudj állni. Hogyha azt érzed, hogy nem szeret senki, hogyha utálnak, a kisebb rendű ember vagy. Magadra kell venni ezeket az igéket. Nincs messe. Nincs messe. Ez a legnagyobb alaptanítás. Krisztus értünk szenvedett. Még a tanítványok előtt is mesztelen volt, akik rajongásig szerették őt. Érted? És utána értették meg később, hogy mindezt értünk tette az Úr. Azért, hogy mi meggyógyuljunk. És most mindezeket, amit elmondtam, kimeri valaki mondani, én nem tudok meggyógyulni? Vagy azt mondjátok, hogy igen és ámen. És hogyha hazamész innentől, úgy fogsz imádkozni magadért, hogy teljes hittel, és nem ragaszkodva a sérülésekhez, fájdalmakhoz, és megengeded azt, hogy egy drága barát megvigasztaljon, helyreálljon, segítsen helyreállni. Ámen. Ahogy a példabeszéd mondja, talán példabeszéd 27.9, mint a kenet, és a jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szava is, melyek lelke tanácsából valók. Egy barát. Kell egy jó barát. Kell barát neked. Kellenek barátok. Minden ellenkező híresztelésekkel szembe. És kell tekintély is, pásztor is feletted, aki Krisztus. És ezen felül kell egy személy, akinek megengedett, hogy korrigáljon. Mert sok dolgot nem látsz magadtól. A legjobb az, amikor nagyon jó barátok vesznek körül. És látod, mit mond az ige? Amikor tudod, hogy szeret, akkor olyan, mint a kenet és a jó illat. Ami megvidámítja a szívemet. És nem csak akkor, ha jót mond, hanem amikor megpróbál szeretettel korrigálni. Tudjátok, a Bibliában egy fantasztikus áldásként van leírva az, amikor embereknek vannak barátai. Ez egy csoda, amikor barátaid vannak. És ráadásul tudnak tanácsolni, és van rajtuk kenet, és képesek tanácsolni. És nem csak akkor, amikor mondom, amikor azt mondják, amit te szeretnél hallani, hanem mivel tudod, hogy szeret téged. És már évek óta, évtizedek óta szeretett téged. Miért gondolod, hogy amikor valami korrekciót mond, akkor már nem szeret? Mert nem bírod hallani az igazságot. Pedig a barátodtól jön. És ennek kenetnek kell lenni a szíveden, a lelkeden, hogy megvigasztaljon, megerősítsen. Ne tedd azt, utána elfordulsz tőle, és elkezdesz másokkal foglalkozni, akik nem mernek semmit mondani, ha baj van. Mert ez egy nagyon csúnya dolog. Ez egy nagyon csúnya dolog, hogy aki évtizedekig melletted állt, vagy támogatott, és csak ilyet hallottam a gyülekezetben, amikor elmesélték, hogy támogattak embereket, és ahogy valamit mondott, valami picike korrekciót már elfordultak. És akkor tudod, mit csinál ilyenkor? A testi ember, a lelki, többször megfigyeltem. Nagyon-nagyon érdekes, oda fog menni azzal a személlyel barátkozni, akivel életében nem barátkozna. És elárulja azt a barátságot. És inkább még egy ellenséggel is barátkozna, de nem azzal, aki tudja, hogy letette az életét, ő érte, és egész életében támogatta, és barátja volt. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez olyan, mint Pilátus és Heródes. Nagyon sokszor megfigyeltem, hogy sérülések következményeként, ego miatt, még az ellenségek is összekapcsolódnak. Találnak egy konszenzust, amiben egyetértünk, és minden jót elfelejtenek, ami a másik barátja adott neki. Pillanat alatt összedőlhetnek barátságok. Barátságok. De ez lehet, hogy csak az egyik fél részéről volt barátság. De amikor egy komoly isteni barátság van, akkor kitartanak egymás mellett. Jóban, rosszban. Amikor esetleg korrigál, akkor is. És mégis azt fogod mondani, mivel az én barátom, köszönöm. A lelke tanácsából jött, mert tudom, hogy szeret. És bebizonyította az évek alatt, hogy szeret. És mellettem áll. Ne legyél makacskonok, aki megkeményted a szívedet. És elfordulsz emberektől. Azon kívül, hogy van barátod, szükséged van egy, kettő, három barátra. Azt mondom, ne egy legyen, legalább három, kettő. Kettő, három legyen. Nehéz találni jó barátot. Oké. De legalább olyan, oké, általában mondják, hogy a legbensőségesebb barát az csak egy lehet. Nem tudom pontosan. Lehet több is, de az biztos, hogy építs ki azt, hogy emberek tudjanak téged korrigálni. Mert a megtévesztés nem fog rád jönni. Olyanokat válasz, akik tudod, hogy szeretnek. Mert az meg fogja mondani. És azt mondom neked, aki pedig nem szeret valóban, azt nem fogja megmondani. De aki szeret, az látja a gyötrődésedet, a fájdalmadat, és képes vigasztalni is, bátorítani, korrigálni. És ezen kívül, ha te kijössz az árvaság szelleméből, akkor képes vagy elfogadni egy pásztort, egy gyülekezeti pásztort is. Szolgálókat meg tudod tisztelni, és fölismered a jót, amit tettek.